Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Karácsony ünnepe alkalom, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten minden embert megérintő szeretetét, amely átragyog a betlehemi éjszaka ridegségén, és meghitté változtatja azt. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia magyar távirati irodához eljuttatott karácsonyi üzenetében. Azt írták, fontos, hogy az ünnepen maradjon időnk belegondolni abba is, amiről a karácsony valóban szól, Jézus születéséről. Jó helyen keressük-e a megváltó dicsőségét, figyelünk-e az angyalok szavára, mint egykor a pásztorok, és elindulunk-e megkeresni őt? Tették fel a kérdést. Meghalljuk-e Jézus tanítását, amelyben megmutatja nekünk az elcsöndesedésben rejlő erőt, és megértjük-e, hogy zajos világunkban a csöndes jelenlét sokszor többet mond a szavaknál, fogalmazott az MKPK. A karácsony a család bensőséges ünnepe. A családtagoktól körülvett karácsonyi asztal a hívő ember számára az oltár jelképe és a család egységének és összetartozásának is szimbóluma. Olvasható a Püspöki Konferencia karácsonyi üzenetében. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Dévai gyermekotthonban tett látogatást, és ajándékokat vitt a több erdélyi szociális otthonból a találkozóra összegyűlt gyermekeknek. Példaértékű Böjte Csaba testvér munkája, amit az általa alapított intézményrendszerben végez. Mondta Sólyog Tamás déván, miután meglátogatta a Szent Ferenc Alapítvány által működtetett gyermekotthont. A magyar köztársasági elnök labdákat, társasjátékokat, tollaslabda felszereléseket vitt ajándékba a hálózat több erdélyi szociális otthonából a fogadásra összegyűlt gyermekeknek, akik rövid karácsonyi műsorral viszonozták az ajándékokat. Elmondta, megható volt számára, hogy milyen összetartó, egymásba kapaszkodó, élő közösséget talált a Dévai otthonban. Debrecenbe is megérkezett a betlehemi láng, amelyet a 43. Főnix cserkész csapat tagjai adtak át a város, valamint a keresztény egyházak vezetőinek, képviselőinek, hogy ők is tovább vigyék azt közösségeikbe. A betlehemi lángot Pap László debrecenváros polgármestere, Palánki Ferenc a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke, Fekete Károly a tiszántúli református egyházkerület püspöke, Kocsis Fülöp a hajdúdorogi főegyházmegye érsek metropolitája, és Sipos Barnabás a debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség parókusa vette át. Elindult az általános felsőoktatási felvételi eljárás, február 15-ig lehet jelentkezni a 2025. szeptemberében induló képzésekre a felvi.hu-n elérhető elektronikus felvételiben, tájékoztatott az oktatási hivatal. Közleményük szerint a felsőoktatási felvételi eljárás menetét, a pontszámítási módszereket, a meghirdetett képzéseket és az érvényes jelentkezéshez szükséges minden további információt az eljárás hivatalos honlapján a felvi.hu oldalon közzétett felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések tartalmazzák. A tájékoztató és a meghirdetett képzések információi 2025. január végéig még frissülnek, ezért a jelentkezési határidő előtt még javasolt a folyamatos tájékozódás. Háborús időkben legfontosabb a stratégiai nyugalom, nyomatékosította a miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor úgy értékelt, hogy az európai politika közelebb került a valóságos problémákhoz, a Magyar Uniós elnökségnek köszönhetően. A kormányfő a közmédia brüsszeli stúdiójában nyilatkozva megerősítette, az ortodox karácsony idejére néhány napos tűzszünetet és nagyszabású fogolycserét javasol. A miniszterelnök javaslatát úgy indokolta, ha már idén nem lesz nagy átfogó béke, ha hosszabb és tartós tűzszünetre sem hajlandók a felek, akkor legalább legyen egy karácsonyi tűzszünet. Ez nem Istentől elrugaszkodott gondolat, hiszen még az első világháborúban is meg tudtak egyezni karácsonykor a szemben álló felek, hogy legalább néhány napig ne halljon meg senki a fronton. Mutatott rá Orbán Viktor. Hozzáfűzte, az orosz elnököt sikerült rávennie, hogy fontolja meg a javaslatát. Az ukránok inkább ösztönből reagáltak, de ha leülnek és átgondolják a javaslatot, könnyen megváltoztathatják álláspontjukat. Nekik is ez lenne az érdekük, mondta Orbán Viktor. A karácsonyi ünnepnapokon is folyamatos lesz a hulladék elszállítás, tájékoztatotta a MOHU Budapest ZRT. A közlemény szerint a karácsonyi ünnepi időszakban is a szokásos rendben zajlik a kommunális és a szelektív hulladék elszállítása a fővárosban és az agglomerációs településeken is. Végül a szombati időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan csökken a felhőzet, többnyire gyengén felhős, napos, csapadékmentes időben lesz részünk. A hőmérséklet 4 és 8 fok közé emelkedik szombaton. Híreinket hallották.
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Szemere Pál országgyűlési követi tevékenysége és a felezeti alapú rendi politika kibontakozása 17. században címet viseli az a pályázat, amellyel elnyerte dr. Borbély Zoltán, az egyetem adjunktusa a Bólyai János kutatási ösztöndíjat. A mai adásban dr. Borbély Zoltánnal beszélgettünk a pályázatról, kutatási eredményeiről és a jövőbeli terveiről. Mindezelőtt viszont érkezdenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Magyarországon az 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Times Higher Education újonnan megjelent tudományágak közötti együttműködést mérő rangsorában. A neves brit rangsor készítő Times Higher Education idén először publikálta az Interdisciplinary Science Ranking rangsorát, melynek kapcsán 92 ország 749 egyetemét vizsgálták az interdisziplináris tudományok iránti elkötelezettségük alapján. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a szigorú követelményeknek megfelelve előkelő helyre került a listán. Magyarországon 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el. A Schmidt Science Fellows-szal együttműködésben elindított úttörő rangsor célja, hogy viszonyítási alapot biztosítva ösztönözze a különböző tudományterületek szorosabb együttműködését az egyetemeken hazai és nemzetközi szinten is. A világot érintő komplex kihívások válaszai kizárólag a rangsor által előtérbe helyezett, átfogó szemlélettel és a tudományágak széleskörű összefogásával találhatók meg. Hatalmas sikert aratott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságpontversenyben, ahol az 1000 fő hallgatórású pontszám alapján a 2. helyen végzett. A díjat dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektor helyettese vette át az év egyetemi sportolója díjátadó gálán, amelyet Budapesten a Ludovika Arénában tartottak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénájában tartott hagyományos díjkiosztó ünnepségen azokat az egyetemista hallgatókat díjazták, akik 2024-ben nemzetközi egyetemi világversenyen érmes helyezést értek el, valamint az idei párizsi olimpián, paraolimpián és felnőtt világbajnokságokon hallgatóként aranyérmet szereztek. Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, a díjazottak nem csak példaképek, de nagykövetek is, akiknél kevesen lehetnek hitelesebbek abban, hogy a sport és a tanulás, a sportolás és a tanulmányi előmenetel is elfér egymás mellett. Hagyományosan az eseményen hirdették ki a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság pontversenyének eredményét is. Az 1000 fő hallgatórási pontszámok alapján 2. helyen végzett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem mögött, megelőzve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Idén összesen 224-en vehettek át díjat az eseményen, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 hallgatója. Az európai egyetemi játékokon a judós kőszegi Rebeka Rita a 48 kg-osok mezőnyében lett aranyérmes, míg Forgó Zalán kickbox K1-ben szerzett 2. helyezést. Ugyancsak elismerést váltett át Kolleg Bálint, aki a Portugáliában rendezett kajakkenu egyetemi világbajnokságon szerzett aranyérmet 500 méteren. Konferenciát rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete, a Fogyatékos Emberek Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvényt a Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Terrakotta zenekara és Napraforgó táncegyüttese hangulatos zenés táncos műsorral nyitotta meg a Líceum kápolnájában. Dr. Dávid Mária, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója elmondta, az ENSZ 1992-ben hozta létre a fogyatékossággal élő emberek világnapját, hogy felhívja a figyelmet sajátos problémáikra, megakadályozza elszigetelődésüket és esélyegyenlőséget teremtsen számukra. Az igazgató kiemelte, a gyógypedagógiai alapképzés évek óta az egyik legnépszerűbb a hallgatók körében, amely 3 szakirányon, logopédia, pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája végezhető nappali és levelező tagozaton egyaránt. Hozzátette, a képzések fontos része a gyakorlat, amelyet különféle gyakorlati helyeken mentoroktatók irányításával végeznek el a hallgatók. A konferencián résztvevők előadásokon és kerekasztal beszélgetések során tekintették át a gyógypedagógiai múltját, különös tekintettel az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre. Szó esett a fogyatékossággal élők szüleinek támogatási lehetőségeiről, valamint arról, hogyan lehet bevonni és támogatni a többségi pedagógusokat ebben a speciális tudást és módszereket igénylő munkában. Közös kezdeményezésű filmklubra várta az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézete, valamint egyetemi lelkészsége az Uránia moziba. Az egyetem hallgatói és vendégei Jankovics Marcell, Biblia Teremtés című közel fél órás, 1989-es animációs filmje mellett, Tudiszkó Júlia, a Madár gyermekei című 2024-es fiktív animációs teremtés történetét is láthatták, amely izgalmasan kapcsolódott a csaknem 40 éves klasszikus filmtorzóhoz. A katolikus szellemiséget és az egyetemes emberi értékeket a filmművészet remekei által közvetítő filmklubhoz az Impulzust Bak Zsuzsa, Rend a lelke című, az érseki palotában és a Hittudományi Főiskolán egyaránt sikerrel vetített dokumentumfilmje nyomán kibontakozó beszélgetés adta. Az adventi első találkozáson a filmekről, a kezdeményezés motivációiról és céljairól Lóczi Tamás atya, érseki tanácsos, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatóságának elnöke, Muhari Máté atya egyetemünk lelkésze, Bak Zsuzsanna forgatókönyvíró rendező, a Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézet mesteroktatója, valamint M. Tóth Éva, Balázs Béla díjas animációs film rendező, az MKI igazgatója beszélgettek, megszólítva a filmekre nyitottan, értően reagáló közönséget is. Az esemény létrejöttét a Nemzeti Filmintézet, Filmarchívum és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem támogatta a különleges filmalkotásokkal. A híreket Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthírei. Első Winter Cheer Cup, 7 dobogós helyezés az Eszterházy színeiben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem cheerleading szakosztálya 26 fővel érkezett a megmérettetésre. Az esemény az év egyik kiemelkedő versenyének számított, ahol 10 országból érkező, közel 600 sportoló mérte össze tudását egy teljes napon át tartó megmérettetés során. A szezonunkat a November Cheer Cup-on kezdtük, ahol lehetőségünk nyílt arra, hogy visszajelzést kapjunk pontozó bíráinktól. A szervezők megtudták, milyen benyomást keltettek gyakorlataik, és hasznos tanácsokat kaptak a fejlődés érdekében. Az edzők a két verseny közötti időszakot arra használták, hogy ezeket az iránymutatásokat figyelembe véve fejleszték a gyakorlataikat. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata vereséget szenvedett a Viva OSC Mopei csapata ellen. A mérkőzést az OSC csapata egy kicsit jobban kezdte. Elléptek 3-1-re, de szerencsére az Eszterházy csapata összeszedte magát és felzárkózott egy gólos hátrányra. A második játék részben fordult a szerencse, 8-6-os vezetéssel vártuk a fél időt bizakodva. A harmadik negyed viszont nem sikerült gólzáporosra. Bogos Zsombor a védést védésre halmozta, a pesti csapat egyetlen gólra szépített. Így az utolsó játék részt 8-7-es vezetéssel várhattuk. Az utolsó negyedben Sík Bence megszerezte a negyedik gólját, ezután az OFC átvette a vezetést 9-10-re. Kirézsi Ádám góljával 10-10-re tudtunk egyenlíteni. Ám a mérkőzés utolsó pillanatában sajnos vereséget szenvedtünk, így a mérkőzés végeredménye 10-11 lett a pestiek javára. November 30-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata az Oázis Sportklubbal mérkőzött meg, ahol elég nagy irányú győzelmet arattunk. Már az elején látszott, hogy kiélezett mérkőzésre lehet számítani a két csapat között. A budapesti csapat a forduló előtt a negyedik helyen helyezkedett el. Az Eszterházy SC férfi kézilabda csapatának vezetője Tóth Péter legénysége szerencsére nagy irammal kezdte meg a mérkőzést. Az első negyedben 4-2-re vezetett csapatunk, ahol Szőke Ákos már a második gólt lőtte. Szőke Ákos 4 góllal fejezte be a mérkőzést. A második negyedben a csapatunk el tudott lépni az ellenféltől, így a fél időt 9-4 előnnyel várhattuk. A harmadik negyedben nyílt ki igazán az olló, ahol csapatunk is el tudott lépni 14-7-re. Az utolsó negyedben már a vendégcsapat csak szépíteni tudott, de szerencsére nem állt le az irammal a csapat, és végig komolyan vette a találkozót, így a mérkőzést 17-11-re megnyerte az Eszterházy SC csapata. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthíreit Tamás Virágtól hallották.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt az Eszterházy Podcast. Én Tamás Virág vagyok, és itt van velem
Barbé Zoltán.
Az Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusa, aki a pályázatával elnyerte a Bólyai János kutatási ösztöndíjat. A sikeres pályázat a Szemmere Pál országgyűlési követi tevékenysége és felezeti alapú rendi politika kibontakozása a 17. században címet viseli. Az ösztöndíjat a kiemelkedő kutatási fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére hozta létre 2002-ben az MTA. Először is szeretnék gratulálni a pályázathoz, de mielőtt még rátérnénk, kicsit menjünk vissza az időben. Mikor kezdte önt érdekelni a történelem?
Erre a kérdésre már több történésztől hallottam, illetve olvastam válaszokat, miszerint az Egri Csillagok olvasmány élményei vitték rá a történelem tanulmányozására, kutatására őket. Az esetemben talán kevésbé elcsípeltnek tűnik, ugyanis nagymamámban várszomszédságában lakott, és gyerekkoromban jártam a várban elég sűrűn, majd amikor el kellett olvasni az egészségokat, akkor gyakorlatilag ott kapcsolódott össze az olvasmány élmény azzal a vizuális hatással, amit tud egy ilyen emlék kelteni. Nagyjából innen indult meg, aztán nyilvánvalóan általános iskolába, középiskolába tantárgyként találkoztam vele, kedvenceim között volt, és középiskola végétől vált nagyjából egyértelművé, hogy ezt én szeretném a későbbiekben is kicsit elmélyültebben is megismerni, tanulmányozni.
És aztán, amikor ezt eldöntötte, akkor hogy folytatta tovább a tanulmányait?
Felsőoktatási tanulmányok, nyilvánvalóan, itt a pályaválasztásnál szóba került elég sok lehetőség. Ez a 2000-es évek elején történt, tehát akkor egy picit másabbak voltak a lehetőségek, mint most. Más létszámú hallgató került be a felsőoktatásba, ezért a legkézenfekvőbb az EGRI továbbtanulás volt, úgyhogy így kötöttem ki gyakorlatilag itt a akkor még főiskola történelemtudományi intézetében, illetve hát a hallgatóként nyilván, és az informatikus könyvtáros szakon.
És mikor került a középpontba a koraújkori történelem?
Kezdetben 18. századdal foglalkoztam, és az EGRI püspökség történetével, szintén kézenfekvő volt a témaválasztás, a legtöbb épített emlék Egerben 18. századból látható, illetve maradt meg, és hát egy elég érdekes, megtartottam az EGRI püspökségnek a gazdálkodását. Ezzel kezdtem el foglalkozni, tehát az EGRI püspöki uradalom működésével, majd valamikor az egyetemi kiegészítő képzés időszakában kerültem kapcsolatba a Gebei Sándor professzorúrral, aki a 17. század felé terelgetett mindenféle módszerekkel. Az olyan jól sikerült neki, hogy végül is a doktori disszertációmat is egy 16-17. századi, az még inkább 16. századi téma volt, egy család történetét dolgoztam fel, és hát maradtam utána ebben a korszakban.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, ismertetni a hallgatókkal, hogy mi is ez az ösztöndíj pontosan?
Ez az ösztöndíj, ahogy el is hangzott, a Magyar Tudományos Akadémiának egy, mondjuk, hogy kiválósági ösztöndíj programja, ami évente kerül kiosztásra, évente minden tudományterületről 150 jelentkező pályázó kapja meg. Ennek a megosztottsága, megosztása, ez inkább testvérjes, mint igazságos, értvezett, hogy a természettudományok és az egyéb területek azok egy picit talán kiemeltebb helyzetben vannak. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor történelem tudománnyal foglalkozó, tehát az ókortól a 21. századig, bár az ókor talán nem is ebbe a kategóriába tartozik, tehát ők klasszika filológia, ez nyelvészet, de hárman kaptuk meg ezt az ösztöndíjat. Tehát azt szokás mondani, hogy magas presztízsű, ez nyilván abból fakad, hogy viszonylag kevesen kapják meg, és azért ennek az elnyerése általában egy hosszabb útnak hát nem is végállomása, de tehát hosszabb út vezet oda, mint sem, hogy egyszer csak az ember beadja és meg is kapja.
Annak, aki erre a pályázatra jelentkezik, milyen feltételeknek kell megfelelnie?
Két feltétele van. Az egyik a PhD fokozat, tehát doktori disszertációt már meg kellett védeni hozzá. A másik kritérium pedig, hogy nem lehet 45 évesnél idősebb, bár most már vannak könnyítések, tehát gyermekek után korkedvezmény jár, tehát kitolható így a pályázatnak a beadási életkora.
Mesélne egy kicsit erről a pályázatról.
Ez a pályázat nem csak egy kutatási témának a támogatásáról szól, hanem egy kicsit komplexebb. Maga az ösztöndíj elnyerésének a feltételrendszere is. Tehát nyilvánvalóan készíteni kell egy olyan kutatási tervet, ami egy megvalósítható, 3 éven belül megvalósítható eredménnyel jár. Ez nem kifejezetten kötetnek vagy monográfiának kell lenni, hanem egy adott projektnek a látható eredményeit kell bemutatni. Nyilván itt az ösztöndíjban különböző vállalások is vannak ezzel kapcsolatban. Vizsgálják azonban a jelentkezőknek vagy pályázóknak a tudományos munkásságát is. Ezt tudományos hatás néven szokás ott a pályázatban rögzíteni. Ez gyakorlatilag arra irányulna, hogy eddig milyen publikációi születtek, milyen konferenciákon vett részt. Maga a hatás az gyakorlatilag úgy mérhető, hogy a tudományos munkára mennyi és milyen hivatkozást sikerült begyűjteni, nemzetközi szinten mennyi mennyire van jelen az illető a tudományos életben, és hát nyilván itt a szűkebb korszakában, témájában. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy ilyen habitus vizsgálat féleségen esik át az ember, és az erre kialakított bizottságok döntenek arról, hogy egy 100 pontos rendszerről van szó egyébként, ezt a pályázók mindig megkapják, hogy milyen területhez kapcsolódó mennyi pontot kaptak, vagy értek el eddig, és ennek tükrében tudják esetleg a későbbiekben sikertelen pályázat esetén kicsit azokat a gyenge pontjaikat javítani.
Önnek egyébként ez az első pályázása, vagy már pályázott korábban valamilyen ösztöndíjra?
Erre az ösztöndíjra pályáztam már több alkalommal is. Ha jól emlékszem, akkor ez volt a harmadik alkalom, hogy pályáztam. Egyébként nagyon hasznos a visszajelzés, amit kap az ember, mert magának a kutatási témának az értékelésével is, bírálatával is. Nyilván egyéb helyekről is kap az ember visszajelzést, de ezek olyan direkt visszajelzések, amik úgy célirányosan tudják az embert esetleg a témával kapcsolatban átgondolni, illetve megtervezni magát a kutatást.
A korábbi pályázatokban milyen témákat bontott ki?
Kutatásaim alapvetően 17. századi társadalom történettel kapcsolatosak. Ezen belül is az országnak egy régiójával, ez az észak-kelet-magyarországi, vagy korabeli néven felső magyarországi régióval kapcsolatos kutatás. Ez olyan sok szempontból speciális, még a 17. századi magyar viszonyok közepette is, és már a disszertációmat is ebben a régióban írtam, ugye ezek a homonai drugetek, akikről a monográfia lehetőleg szerencsésebb esetben még idén meg fog jelenni, és hát maradtam ennél a témánál, nyilván megismertem itt a szereplőket, megismertem a sajátosságokat, megismertem a forrásokat hozzá, és itt kerestem olyan témát, ami megfelelő mértékben leszűkíthető egy rövidebb távú projekt megvalósításához is.
Az idei és nyertes pályázat hogyan készültem, hogy zajlottak az elkészítési folyamatai?
Maga a pályázat elkészítése valójában nem különösebben bonyolult, mert egy online rendszer, amit ki kell tölteni. Tudománymetriai szempontból nyilvánvalóan az MTMT-vel van összekapcsolva, tehát aki az MTMT-jét karbantartja, az már egy nagy lépést. A munkának a nagyobb részét megtette. A kutatási terv elkészítése, ami egy picit problémásabb, mert annyira kevés helyen rendelkezésre, tehát összesen nagyjából egy olyan 10 000 karakterben lehet kifejteni a teljes eddigi kutatási tevékenységet és a jelenlegi pályázati, vagy hát a célú kitűzött témának a bemutatását, az egy kicsit azért maga a szöveg megfogalmazása problémás. Nyilvánvalóan a téma kutatásához sokkal bővebb pályázat is elkészíthető lenne, de itt ez egy ilyen rendszer, amiben ennyi helyen kell gazdálkodni.
És ön egyébként hogy érzi, miben volt más ez az idei pályázat, mint a korábbiak? Hogy lett ez most ennyire sikeres?
Magát a témát is sikerült szerintem leszűkíteni úgy, hogy az 3 éven belül megvalósítható, másrészt pedig olyan direkt vállalásokat írtam pályázatba, amik egyértelműsítik, hogy ennek milyen nem csak számomra, hanem ugye a magyar tudományos élet számára is milyen előnyei vannak, mik azok az újdonságok, amiket ennek segítségével esetleg felszínre lehet hozni. Egyik ilyen nagy vállalás e tekintetben nemzetközi szereplés. Tehát itt igyekezni kell azért olyan témákkal foglalkozni, és a témákkal úgy foglalkozni, hogy ez ne csak Magyarországon mondjon valamit, hanem lehetőleg mondjuk egy közép-kelet-európai, vagy esetleg egész Európában itt a történettudományban zajló diskurzushoz lehessen csatlakozni, és ez nyilván itt a tudomány beágyazottságát nemzetközi tudományos szempontból, vagy a nemzetközi tudományos életbe történő beágyazottságot is egyre nagyobb figyelmet kell, és fordítunk is erre.
Örülök, hogy említette ezt a 3 éves tervet. Milyen kötelezettségek vannak még, ami ez az ösztöndíj elnyerésével jár?
Kötelezettségek, alapvetően publikációs kötelezettségek vannak. Most így hirtelen fejből nem is tudom, hogy hány publikációt vállaltam, de nagyjából 7-8 publikációt vállaltam. Ezek között idegen nyelvű, azt mondjam, angol nyelvű publikációról lesz majd szó, illetve nemzetközi konferencia szereplés. Ami nyilván olyan olyan, hogy az ember bevállalja, de maximum egy évre lát előre, hogy milyen lehetőségek lesznek, de nagyon úgy néz ki, hogy ezeket azért sikerült teljesíteni. Illetve hát összekötve a kellemeset a hasznossal, maga ennek a témának a kidolgozása, ez egyben a habilitációs dolgozat, tehát itt a tudományos életpálya modellben, ugye ez egy fontos állomás tud lenni, ami a PhD, PhD fokozat megszerzése és az akadémiai doktori cím megszerzése közötti alapvetően az oktató életpályában működő habitus vizsgálat, és annak a feltétele egy habilitációs értekezés dolgozatnak az elkészítése. Ezt össze szeretném vonni, illetve hát nevesítetten szerepel a pályázati anyagban is ez, hogy én 3 éven belül szeretnék habilitálni ezzel a témával.
Ön ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója is, emellett a címbirtoklása mellett. Mivel motiválja a kutatás felé és a történelem szeretete felé a hallgatóit?
Alapvetően az ember próbál az órákon úgy megközelíteni olyan kérdéseket, amik esetleg az oktatásban, tehát nyilván tanárképzés a fő profil, de lexikális ismeret átadás talán nem a leghatékonyabb eszköz az oktatásban, hogyha az ember egy kicsit próbál kutatói szempontból olyan kérdésekhez közelíteni, amik nyilván egy tanár számára majd a későbbiekben, mint kvázi tananyag fognak előkerülni, de ha megismerik, hogy ezt a témát és ezeket a problémákat tudományos igénnyel hogyan lehet megismerni, és hogy alapvetően hogyan jött létre ez a történelmi tudás, ami ezekhez a témákhoz kapcsolódik, akkor talán ezzel lehet őket leginkább motiválni.
Ön, mint oktató, hogy látja, melyek azok a legnépszerűbb történelmi témák, amik leginkább érdeklik a hallgatókat?
Ezek a témák, ezek egyre inkább a 20. századi és magyar történelmi témák felé irányulnak, vagy hát ezekre irányul a hallgatóknak a figyelme elsősorban. Ennek több oka is van, könnyebben megfogható témákról van szó, nem kell nagyon tudni hozzá idegen nyelveket, nem kell tudni olvasni régi szövegeket, egyáltalán mivel azért nagyjából még hasonló kultúrában élünk, mint a 20. század elején, ezért sokkal könnyebb azonosulni különböző kérdésekkel, mint például egy 17. századi országgyűlési követnek a gondolatvilágában.
Milyen tervei vannak a továbbiakban?
Elsősorban ezt a pályázatot lezárni, és a szóban forgó monográfiát ebből megírni, majd ezt követően találni egy újabb olyan témát, aminek a kibontása esetleg egy következő tudományos lépcsőfokhoz vezethet el. Ez ugye az akadémiai doktori cím, ahogy itt az előzetes beszélgetésünkben is előkerült ez a kérdés. Ez nyilván a jövő zenéje, viszont hogyha az ember hosszú távon szeretne tervezni, akkor érdemes ezeket a hosszú távú célkitűzéseket beütemezni, és az ehhez vezető mindenféle rögös utat úgy tervszerűen bejárogatni, amennyire persze engedik a körülmények.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem, és szeretnénk még egyszer gratulálni az ösztöndíjhoz.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg önökkel adventi gondolatait Sík Sándor papköltő konferencia beszédei alapján. A múlt alkalommal elkezdett műsor folytatását hallják.
Adventi és karácsonyi párbeszéd Sík Sándorral. Sík Sándor a II. Világháború után a katolikusok számára igen nehéz történelmi időszakban, az úgynevezett konferenciáknak hívott alkalmakhoz, például nagybőti alkalomhoz vagy adventi időszakban ilyen alkalmakhoz kötődő lelki gyakorlat sorozataival tartotta a lelket a budapesti hívőkben. Ezek a konferenciasorozatok, tehát Sík Sándornak ezek a többnapos, nagyon elmélyült és tartalmas és hosszú lelki gyakorlat sorozatai egyéb iránt már elindultak. Az első 1944-ben tudunk már ilyen konferenciákról, viszont az igazi jelentősége a II. Világháború után volt, amikor a katolikus hívők igen nagy vákumba kerültek, és olyan ideológia kezdett rájuk telepedni a fordulat évétől, tehát a kétszédulás választások 1947 évétől, amikor egyszerűen szomjázták az ilyenfajta lelki tartalmakat. És Sík Sándor 1944-től egészen 1961-ig majdnem minden év adventjén, vagy nagybőtjén, vagy ritkán más alkalommal tartotta ezeket a lelki gyakorlatos konferenciákat. Tehát majdnem haláláig, hiszen 1961-ben még volt ilyen Sík Sándor konferencia, 1963-ban pedig már meghalt, tehát majdnem mondhatjuk szinte a haláláig tartotta ezeket. És a helyszín a budapesti Piarista utcai, vagy majd később a Mikszáth Kálmán téri Piarista kápolnában volt. Illetve hát azzal párhuzamosan Budapest egyik nagyobb templomában, rendszerint a belvárosi plébániai templomban, vagy időnként az egyetemi templomban is voltak ilyen konferenciák. Ezek a 4-6 előadásból álló beszédsorozatok a II. Világháborút követő másfél évtizedben a kommunista diktatúra legsötétebb éveiben a magyar katolikus szellemi lelki tájékozódásnak legmaradandóbb megnyilatkozásai voltak, melyek sokaknak nyújtottak lelki és szellemi vigaszt. A templomokat, ahol a konferenciákat Sík Sándor tartotta, vagy kápolnákat, minden alkalommal zsúfolásig megtöltötték az emberek. Annyit hagyd tegyek hozzá, hogy van Sík Sándornak egy virtuális emlékszobája, amelyet az interneten el lehet érni, és ezen a siksandor.piarista.hu életmű linken el lehet érni a konferenciák között több szöveget is. Nem a teljeset, vannak csak kéziratos, illetve gépelt kéziratos konferenciák, amelyeket a Piarista központi levéltára őriz, de ezen a siksandor.piarista.hu linken vannak részletek, amelyeket el lehet érni. És még találkoztam még élő résztvevőkkel, akiknek a beszámolója szerint valóban ezek igen népszerű konferenciák voltak, mert gyakran már sem álló, sem ülőhely nem akadt az egyetemi templomban, vagy a Mikszáth Kálmán téri, hát ahogy nem is annyira tágas piarista gimnázium és rendi kápolnában, és még a lépcsőkön is ültek, hogy álltak az emberek. Ezeket és ezeket a kényelmetlenségeket is vállalva több napon keresztül hallgatták Sík Sándor adventi vagy éppen nagybőti üzeneteit. Na és mint említettem, ezeket a konferencia beszédeket szorgalmas kezek gyorsírással leírták, aztán legépelték. És ezeket a gépelt füzeteket a Piarista Rend magyar tartományának központi levéltára őrzi. Az eleddig a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen, publikálatlan elmélkedésekből választottam idézeteket, és írtam hozzájuk reflexiókat. Elérhetők, elolvashatók azok a konferencia beszédek, amelyek nyomtatásban is megjelentek, például a Viglia folyóiratban jelentek meg részletek ezekből a konferenciákból, és van még egy kötet, amely kötetnek az a címe, hogy Utak az Istenhez, és ebben az Utak az Istenhez című kötetben is jelentek meg, sőt, egyébként magnókazettás, tehát ilyen orsós szalagról, szalagos magnóról átvett magnókazettás anyagok is vannak, amelyen nem túl jó minőségben, de meghallgathatók, sőt, hát feladatunk is lesz majd digitalizálni ezeket konferenciákat, egyiket, másikat, tehát vannak hangfelvételeink is. Egyébként még idézni fogok majd a kedves rádióhallgatóknak olyan adventi gondolatokat is elmélkedési segédanyagként, amelyeket nem a konferenciákon mondott, hanem itt-ottam ott, ma már egyébként teljesen a feledés homályába merült korabeli katolikus diáklapokból vagy cserkész újságokból választotta. És most jöjjenek az idézetek, és az azokhoz kötődő rövid reflexiók, elmélkedések. Az alázatosság annyit jelent, hogy az ember nem hazudik önmagának. Ebből az következik, hogy az alázatosság az nem ilyen, hogy bocs, hogy élek magatartás, vagy nem verseny abban, hogy ki tud szerényebb lenni az emberek között, hanem inkább valójában a realitásokkal való szembenézést. Az alázatosság, az igazi alázatosság az nem alá megy a saját valóságomnak, de nyilván nem is fölé, mert akkor fennyéjázás lenne, vagy nagy képűség, vagy pökhendiség, vagy önteltség. Ugyanakkor az alázatosság nem önteltség, vagyis az alázatos ember nincsen tele önmagával. Nem öntelt, tehát nincs tele saját magával, hanem mások számára is van benne hely. És elsősorban az Isten számára teremt önmagában helyet, de akad hely mások számára is az odafigyelő magatartásra. Az alázatosság tehát nem szerénykedés, nem egymás licitálása a szerénységben, meg az alárendeltségben, nem is egyfajta szolgalelkűség vagy alárendeltségi magatartás, hanem inkább egyfajta mérleg, egyfajta leltár, amikor szembenézek saját magammal, hogy mik a lehetőségeim, mik az eredményeim, mik a hiányosságaim, és ebből fakadóan tulajdonképpen egy mérleg megvonása, és ezt a mérleget, és itt az alázatosságnak az igazi nagy próbatéte, hogy ezt az alázatosságot, amelyen felmérem saját magamat, hogy mire vagyok elég, és mi az, amiben hiány szenvedek, és egyáltalán megmerem mutatni magamat, ez a megmutatás gesztusa, hogy a gyónásban megmerem mutatni magamat az Istennek, és egyébként is megmerem mutatni hiányosságaimmal, képességeim, végességeivel, töredezettségeimmel, sebeimmel is, akár az emberek előtt is. Na most ez nem azt jelenti, hogy akkor az alázatos ember ilyen módon minden egyes ember számára egy ilyen bontott csirke legyen, ahogy ugye állandóan minden sebét megmutatja, és minden gyengeségét föltárja. Az, hogy kinek tárom föl a sebeimet, a gyengeségeimet, a hibáimat, az bizalmi kérdés, nem kell mindenkinek odaadni. És ilyen szempontból az alázatosság szembenézés az Istennel, szembenézés önmagammal is, és szembenézés az embertársaimmal is. És nem akarom becsapni, Isten nem tudom becsapni, saját magamat nem érdemes, embertársaimat pedig nem akarom.
Folytatjuk adventi felkészülésünket Sík Sándor piarista papköltő gondolatai segítségével. Bozók Ferenc atyát hallják.
Következő idézet Sík Sándortól. A gyónás voltaképpen a teljessége a bánatnak. A hangossá lévő bánat. Ugródeszka a gyóntatószék, ahonnan Isten ölelő karjaiba vetem magam. Idézőjel bezárva. Isten és a gyónó között a gyóntató pap egy híd. Ez a híd gyakran húzatos, szeles, kényelmetlen, rozoga. Még azt is lehetne mondani, hogy az ember nem is olyan könnyen akar rajta átmenni, vagy bizalmatlankodik, hogy átmenjek ezen a hídon Isten felé. Nem szakad-e ez a híd le? Nem lesz-e nagyon szédítő, ha letekintek róla, vagy ha föltekintek? Nem lesz-e diszkomfort? És hát minden esetben is azt gondolom, a jó gyónás az valahol diszkomfort érzés. Amikor tanítványaim a gyóntatom gyakran megfogalmazzák, most nem a gyónási titkot mondom el természetesen, hanem csak az, hogy mennyire szoronganak, és be kell látnunk nekünk, papoknak is, hogyha mondjuk elmegyünk egy másik paptestvérünkhöz gyónni, bennünk is megvan ugyanaz a szorongás. Hiszen tulajdonképpen, amit éppen az alázatosság kapcsán említettem, vagy talán éppen azt nem említettem az alázatosság kapcsán, hogy bátorság is kell hozzá. És a bátorság az azt jelenti, hogy egyáltalán önmagam számára megmerem mutatni önmagamat. Tehát bátorság nem csak az emberek között, nem csak Isten színe előtt, hanem önmagammal szemben is fontos. És a gyóntató pap tehát egy rozoga híd, egy korhat híd, amelyik nyikorog, és amikor rálépek, olyan, mint egy ilyen függő híd, ami állandóan mozog. És el kell ismernünk, hogy minden gyónó számára ezen a hídon kényelmetlen az átjárás. És ne is várjuk azt, hogy pillanatok alatt valami nagy dolog történik, de azt tudnunk kell, hogy a jó gyónás során a híd végén Isten minket darabokra tör, de paradox módon erősebben rak össze. Tehát egyszerre összetör és összerak, mint egy mondjuk egy puzzle játékban már lazulnak a darabok, de amikor újra összerakom a puzzle darabkáit, akkor jobban kapcsolódnak a darabok, egységesebbé válik. Tehát paradox módon a híd végén Isten összetör, de aztán erősebben rak majd össze. Sírásom nem mélyre visz, hanem magasabbra. Pilinszky János szép szavaival, sírásunk felszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülnénk. Következő Sík Sándor idéze. Boldogságot szerezni úgy, hogy boldogságot akarok, nem lehet. Boldogságot szerezni úgy, hogy boldogságot adok, ezt lehet. Szeretetet adni paradox módon nem tékozlás, hanem gyarapodás. Minden anyagi és sokszor szellemi vagy fizikai osztódás valamiféleképpen fogyatkozás is, persze, mert hogyha valaki nagyon elfárad egy munkában, akkor fogyatkozását érzi, de ugyanakkor edzettebb is lesz. És hogyha anyagi javakat osztogatsz, akkor pedig bizonyos szempontból fogyatkozol, anyagilag materiálisan fogyatkozol, spirituális szempontból gazdagodsz. Hiszen Jézus azt mondja, hogyha valaki elkéri az egyik ruhádat, adod a másikat is neki. De a szeretet osztás az egészen más. A szeretet osztásod meghazudtolja az osztásnak a matematikai műveletét is. Osztod a szeretetet, amely nem fragmentálódik a szívedben, sőt, egyre egészebb lesz. Minél többet osztasz, mint a lufi, annál nagyobbra nő. Az isteni teljesség felé közeledve, de az persze nyilván soha el nem érve. Következő Sík Sándor idézet. Isten az ő irgalmas jóságában, az Úr Jézusban módot adott arra, hogy mint ember az embert, úgy szerethessük őt. Nemes Nagy Ágnes fogalmazott úgy, hogy fiatalabb korában az Istennel az volt a fő gondja, hogy nem érzi teljesen azt, amit mi. Ugye ezek az Eknaton vers ciklusok, illetve az Eknaton vers ciklusában fogalmazza ezt meg, például az egyik verse, az Amikor című verse így hangzik, amikor én Istent faragtam, kemény köveket válogattam. Keményebbeket, mint a testem, hogyha vigasztal, elhihessem. Aztán később, az Istenről, vagyis Hiánybetegségeink legnagyobbika című versében is azt kéri számon a mindenható örökkévalótól, hogy nem érzi azt, nem tud igazából teljesen együtt lenni a teremtett embereknek és egyéb lényeknek, mondjuk állatvilágot gondolok itt elsősorban, minden fájdalmával és kínjával. És ezt panaszolja fel, és a végén ennek a versnek, a végén, például azt mondja, hogy nem pontosan idézem, mert nincs előttem a szöveg, de úgy írja, hogy tudod-e, hogy mi a testi kín, a bestelenség, a leukoplákia kicsi barna foltja növőben, az emberi szervezetben. Tehát az Istennek ezt a mindenhatóságát perli, hogy akkor tudnál igazán együttérző lenni velünk, ha egy lennél közülünk. És később Jézus Krisztusban megtalálja ezt az egyet. És emlékeznek a kedves rádióhallgatók is arra, hogy a 70-es években volt egy olyan körkérdés sorozat, amely először a Vigiliában jelent meg, ha jól emlékszem, de utána egy kék kötetkében is megjelent, az volt a cím, hogy ki nekem Jézus Krisztus, és több embert, papokat, hívőket, hitetleneket, filmszínészeket, írókat, sokféle embert, művészeket megszólítottak, és megkérdezte tőlük az interjú körkérdésnek a kérdezője, hogy ki neked Jézus Krisztus, és akkor már úgy fogalmazta meg Nemes Nagy Ágnes, hogy Jézus Krisztusban találta meg azt az embert, akinek elhiszi, hogy Isten, de azt is elhiszi, hogy ember. A valóságos emberé is lett Jézus, tehát nem félig Isten és félig ember, hanem valóságosan Isten és valóságosan ember, és ez nagyon nagy misztérium. A valóságos emberé is lett Jézus, nem isteni, hanem emberi életet élt ide elénk. Tehát nem amikor a földi élete itt jelen volt, amiben az idők teljességében, amit keresztelő Szent János fogalmaz, hogy az idők teljességében fog megjelenni az, akire ő rámutat. Nem úgy jelent meg, mint egy ikon, hanem úgy, mint egy ember, és emberségének nem csak istenségét nyilatkoztatta ki olyan módon, hogy például halottakat támasztott, vagy lecsitította a tengert, vagy parancsolta a viharoknak, vagy a táborhegyi jelenetben megjelenítette néhány tanítványnak az ő dicsőséges ragyogását a mennyországban, és az a néhány, az a három tanítvány lehetőséget kapott arra, hogy átpillantson egy másik dimenzióba, a mennyek országába, és aztán utána gyorsan mondta nekik, hogy erről nehogy el valakinek beszéljetek. És nem csak isteni demonstrációk voltak Jézusnak a tetején, hanem arra is figyelt, hogy emberként is demonstrálja magát. Hiszen például emberi gesztusai voltak akkor, amikor megsíratta a barátját Lázárt, vagy amikor például félt, amikor vérelverítékezett az Olajfák hegyén, és amikor megrendült, és azt mondta, hogy ha lehet, múljon el tőlem ez a kehely, ugye a judaizmusban a kehely, a biblikus gondolkodásban a halálnak a szimbóluma, a kihívott kehely az halálnak a szimbóluma, ha lehet, múljon el tőlem a kehely, de azt mondta, mégse az én akaratom legyen meg, hanem. És itt, amikor a mennyei atyát ilyen formában megszólítja, akkor egy ember szólal meg, és aki remeg és verítékezik, akár vért is verítékezik, az egy ember. És így, mivel emberi életet élt elénk Jézus Krisztus, nem megistenülést várt tőlem sem, hanem valahogy krisztusi megemberülést. Érdekesen Nietzschehez kötjük ezt az übermensch fogalmat, hogy ember fölötti ember, de valójában nem übermensch, de valami ilyen megemberült ember, és Krisztusba öltözött ember az, amire Jézus hív. Érdekes ez a nem megistenülés, hanem megemberülés. Na, érdekes a magyar nyelv, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy embereld már meg magadat. Szoktuk mondogatni, hogy embereld már meg magadat. Mit jelent ez? Ebbe is érdemes így bele gondolni, hogy azt jelenti, hogy szedd össze magad, embereld már meg magad. Légy koncentráltabb, minőségibb, emberebb. És így most mi krisztusibbat is mondunk, tehát emberebb, emberibb, krisztusibb, ember.
Elhangzott műsorunkban Sík Sándor adventi gondolatairól Bozók Ferenc piarista szerzetes elmélkedett. A második részt hallották. A szerkesztő Tikovics Ernő volt.
Oh, quand j'entends sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. Oh, quand j'entends sonner au ciel, le roule bon vieillard descend. Je revois tes yeux clairs, maman, et je songe à d'autres Noël blancs.
Leszek én, bármi fáj neked még gyors.